Hát én is sok szeretettel üdvözöllek benneteket. Tényleg arról beszélgettünk így a Zolival napokban tegnap, és egy kicsit meg van reggel is, hogy az valószínűleg egy ilyen komora Isten tisztelet lesz, mert sokan vagyunk sok felé. Nem is árt, ha tudjátok, hogy a gyülekezetben most egy jelentős csoport a fiatalok táborban vannak, és néhány család is fiatal házas, akik vezetik őket. Amennyit én hallottam, elég jó a hangulat, és hogy klassz dolgok történnek közöttük, hogy kíváncsian várom, hogy mit lesznek a gyümölcsök, és hogy milyen élményekkel jönnek vissza. Pisti egy baptista szövetség belül fontos konferencián van éppen. Tahiban van egy ilyen országos nyári tábor, ahova sok gyülekezet el szokott ilyenkor zarándokolni, tehát ott is sokan vannak együtt, és hát sokan vannak, akik pihennek még. Éppen tegnap mi is a Zsófia reggel azt a felfedezést tettük. Nem is tudom, hajni mikor volt, amikor hozta a dobozt. 9:30 körül pizsomába ott a teraszon ültünk, és beszélgettünk az élet folyásáról, hogy az elmúlt 40-valahány évről, meg erről arról. Aztán hajni megjelent, akkor ráébredtünk, hogy ide lenne most már rátérni a napra és fölöltözni. Na mindegy, és ott szóba került az a nagy felismerés, hogy húha, már csak 2 hét van vissza a nyárból, és hogy itt van a szeptember, és mindjárt kezdődik. Szóval egy ilyen érdekes időszakban vagyunk, lezáródnak dolgok, pihenés, de ha még van lehetőségetek, akkor hajrá, éljetek vele. És hát sokan vannak távol emiatt, mert még pihennek. Gondoljunk rájuk is, és hát ugye akkor is közénk tartoznak, és hozzánk tartoznak, ha most nincsenek itt. Én egy nagyon rövid igét fogok most olvasni nektek. Egyetlen egy kérdés, egy rövid kérdés, és hát remélem nem egy hosszú ige hirdetés, de mindesetre izgalmas dolgok vannak benne, és szeretnék erről beszélni nektek. Az 1 Mózes 18-ban találjátok, hogyha itt a Bibliátok, tehát Mózes első könyve 18. részében a 14. vers. Ezt az egyet fogom most felolvasni, aztán majd elmesélem, amikor odaértünk az ige hirdetésben ehhez a lényeghez, hogy mégis mi is a kontextus ennek a kérdésnek. Tehát az 1 Mózes 18-14. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy 2000 évvel ezelőtt, amikor téged a halottak között kerestek, elmentek a temetőbe, ahhoz a sírbolthoz, ahova téged beraktak, és ott hagytak, te nem voltál ott. Azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk rá, hogy a sír üres volt, és hogy te feltámadtál, hogy te élsz. Köszönjük az ígéreteidet, hogy kereshetünk téged, megtalálhatunk téged, és hogy ahol a te nevedben összejövünk, te ott leszel. Hogy nem tudunk megragadni a fizikai érzékszerveinkkel, nem úgy látunk téged, mint egymást, nem úgy hallunk téged, mint ahogy halljuk azt, amit egymásnak mondunk. De mégis érzékelhetünk a szívünkkel, a lelkünkkel, és te megtalálod az utat hozzánk, a szívünkhöz, hogy szólj hozzánk. És köszönjük, hogy a mai nap is ezt remélhetjük. És kérünk, hogy te nyisd ki ezt az igét, ezt az egy kérdést, és mindazt, ami mögötte van a számunkra. Szólíts meg bennünket, és amit akarsz, azt kezd el azt a munkát bennünk. És add, Úr Jézus, hogy a szívünk legyen alkalmas, hogy a Zoli imádkozott az elején érteni, hogy nyitott legyen. A fülünk legyen képes hallani téged. Rád van szükségünk, és veled szeretnénk találkozni. Amen. Szóval a mai igehirdetés az egyetlen egy kérdés köré épül. Ugye ezt elolvastam. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? De mielőtt egy kicsit erre rátérnék, magára a jelenségről akarok beszélni, hogy a Biblia az tele van kérdésekkel. Nem tudom, hogy fölfigyeltetek-e rá, és néha szemezgettetek-e, csináltatok-e listát, és gondolkodtatok-e azon, hogy hát milyen kérdéseket találunk a Bibliában. Minden esetre tele van a Biblia kérdésekkel. Jobbnál jobb kérdésekkel. Vajon miért? Azért, mert az életünk tele van kérdésekkel, és a Biblia az az életkönyve. az élettel foglalkozik, az életre hív meg, az életre akar megtanítani, és az élet tele van kérdésekkel. Onnan kezdve, hogy kisgyerek korunkban egyszer csak öntudatra ébredünk, és rájövünk, hogy itt vagyunk, és elkezd minket foglalkoztatni egy csomó dolog, megtelik az életünk, a szívünk, a fejünk kérdésekkel. Miért pont itt vagyok? Miért pont ebben a családba születtem? Szeretnek engem? Ki legyek? Mit tanuljak? Hova menjek? Szóval egy csomó kérdés már gyerek fejjel, ki lesz az én barátom? Egy csomó kérdéssel megtelik a szívünk, és egész odáig, hogy egyszer majd elhagyjuk ezt a földi életet, az életünket végig kíséri kérdések. Jó kérdések, rossz kérdések. Olyan kérdések, amik örömre adnak okot, és fájdalmas, nehéz kérdések. Az élet tele van kérdésekkel, a Biblia az életkönyve, és ezért a Biblia is tele van kérdésekkel. És nagyon érdekes, hogy, illetve talán fontos tudatosítani magunkban azt, hogy azok a kérdések, amik az életünkben hát felszínre jönnek, amik így tudatosodnak bennünk, amikkel úgy merünk szembenézni, úgy merjük megfogalmazni őket, mert néha menekülünk a kérdések elől. Még mi magunknak sem merjük megfogalmazni azt, hogy mi is ez a kérdés, ami körbejár a szívembe, körbejár a lelkembe, nem tudok tőle szabadulni. De amikor megmerjük fogalmazni, fontos tudnunk azt, hogy ezek a kérdések, ezek végül is rólunk szólnak, belőlünk származnak. Ugye attól függ, hogy kik vagyunk, vagy hogy kikké váltunk, hogy mik a kérdéseink, és hogy milyen kérdések vannak bennünk. Aztán, hogy mivel küzdünk, mitől félünk. Aztán, hogy mik a vágyaink, mik a törekvéseink, merre felé szeretnénk haladni, milyen a viszonyunk önmagunkhoz, milyen a viszonyunk másokhoz, milyen a viszonyunk az élethez. Ugye ezekből fakadnak ezek a kérdések. A kérdések belőlünk fakadnak, vagy minket találnak meg, vagy rólunk szólnak, és mások állítanak szembe vele bennünket, mindenképpen jó meghallani, jó megfogalmazni, és jó elgondolkodni rajtuk. Szóval a Biblia tele van olyan kérdésekkel, amik az életben, a mi életünkben is megjelennek. Ennek egy részét az emberek teszik fel, néha egymásnak, néha Istennek, én inkább erről akarok majd beszélni, amikor az ember kérdésekkel áll oda Isten elé. És a másik oldal ennek, hogy az Istennek is vannak kérdései a Bibliával, amivel ő áll oda az ember elé. És az embert állítja szembe bizonyos kérdésekkel. Na nézzünk meg pár dolgot, hogy amikor az ember tesz fel kérdéseket Istennek, milyen kérdéseket találunk a Szentírásban. 2 Mózes 3.1, ugye a Mózes pusztában van, nagy karrier céljai voltak az ifjúságában, aztán történt egy-két rossz húzás az életébe, és úgy tűnik, hogy nagyon messze sodródik egy ilyen ígéretes jövőképből, kikerül a pusztába, éppen bárányokat legeltet, semmilyen nagy terve nincs az életről, csak gondolja, hogy végig kell menni rajta, de egyszer csak észrevesz egy különleges dolgot a pusztában, hogy egy bokor meggyullad, ég és nem ég el. És akkor megfogalmazik a kérdés benne, hogy hát ez meg mi a csoda? Mi ez? Oda kéne mennem megnézni közelebbről. Ez nem olyan, mint amihez én hozzá vagyok szokva. Ez nem egy olyan jelenség, amit én ismerek. Mózes életében történik valami váratlan dolog, és elkezd kérdéseket generálni, és Isten kezdi csalogatni magához Mózest. De ezzel sokszor mi is így vagyunk. Megy az életünk a maga kerékvágásába, várunk tőle dolgokat, de talán nem túl sokat, csak hogy eljenek meg a birkák, hozzák a tejet, jöjjön a számlára, ami kell, zajlik az élet a maga hétköznapi módján, és egyszer csak történik valami, ami eltér ettől, megállít, és megkérdezik, hogy mi történik körülöttem? Mi akar ez lenni? Ez más, mint amihez én szokva vagyok. Ez más, mint amit én ismerek. És Isten sokszor így lép bele emberek életébe, és kezdi őket önmagához csalogatni, hogy közelebb kerüljenek, és föltegyenek még ettől sokkal fontosabb kérdéseket is. Mert amikor elkezd az ember közeledni Istenhez tényleg, akkor jön még egy csomó más kérdés. Előbb-utóbb rászmél arra, hogy Isten mikor magához vezeti őt, az embert, én is ugyanezt tapasztaltam, akkor igazából Jézushoz vezeti. És előbb-utóbb az ember, ahogy ezzel a kérdéssel szembeáll, vagy ezzel a jelenséggel szembeáll az életében, Jézus Krisztussal kapcsolatban fölteszi a kérdést, hogy kicsoda ez? ugye Máté 8:27. Jézus belelépett embereknek az életébe, elkezdett ott jelen lenni, elkezdtek történni dolgok körülöttük, velük, bennük, és egyszer csak egy esemény kapcsán, ugye egy nagy viharba kerülnek a tanítványok, ahol már lemondtak az életükről is, és Jézus föláll és hatalommal parancsol a tengernek, a szeleknek, a viharnak, és ezek mind elülnek. És egy kérdés jön ki belőlük, hogy hát kicsoda ez, hogy a szelek és a tenger is engedelmeskednek neki. Ugyanez történik velünk emberekkel. Isten elkezd hozni magához közel, szembe találjuk magunkat Jézus Krisztussal, jönnek gondolatok, tapasztalatok, élmények, történnek dolgok velünk, és fölmerül a kérdés, hogy hát kicsoda ez a Jézus, hogy ennyi mindenhez köze van. Nem felejtem el egy barátomat, mondhatom talán azt, hogy egy barátom egy fiatal ember, aki hát belebonyolódott egy kapcsolatba, hívő keresztényként egy nem hívő lánya, és hát ez a belebonyolódás, ez odáig tartott, hogy össze is, odáig fajult, hogy össze is költöztek, ugye nem nehéz ide eljutni. De egyszer csak a lelkiismerete megszólalt ennek a fiúnak, és jött a kérdéseivel, a terhével, ennek a terhével, és beszélgettünk. És gyakorlatilag ő maga eljutott oda, hogy mi a megoldás. Odaállt a lány elé, és elmondta neki, hogy amit ők csinálnak, ez nem jó. Hogy nagyon szereti őt, de nem folytathatják így tovább. Hogy ezt rendbe kell tenni, más alapokra kell helyezni. És ez a nem keresztény lány ott állt ezelőtt a kérdés előtt. Kicsoda ez a Jézus, akinek hatalma van az én barátom felett? Akinek hatalma van a szerelme felett? Hatalma van a szexuális kívánságai felett? Hatalma van a jövőnk felett, amiről mi álmodozunk és gondolkodunk? Ki ez a Jézus, hogy ennyi mindenbe beleavatkozik? És hatalma van fölötte. A történet oda futott ki, hogy ez a lány ezek miatt, a kérdések miatt megtalálta az Úr Jézusban a megváltóját, és megtért. De szembe találta magát ezzel a kérdéssel. Aztán ebben a folyamatban, amikor az ember fölteszi ezt a kérdést, hogy ki ez a Jézus, jön a következő kérdés, ott találjuk például a Lukács 18:18-ban, gazdag ifjú. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ugye, hogy valahogy az ember Jézus közelében megérti, hogy az élet az sokkal több, sokkal nagyobb érték. Olyan titok, amit nehéz kimeríteni, ami többről szól, mint a hétköznapi taposómalmunk, amiben annyi energiát ölünk, és érezzük, hogy ez más, ez több. És fölteszi a kérdést, hogy lehet annak az életnek a birtokába jutni, ami több ettől, mint amit a felszínen tapasztalok. Pedig ez az ifjú ugye sok dolgot elért, gazdag volt, előtte volt a jövő, ismert volt, közismert volt, egy nagyon jó családból származott. De azt mondta, hogy Jézus, annyi mindent magaménak tudhatok. De amikor az életre gondolok, hogy az mi az, hogy az mire való, akkor ott van bennem egy kérdés, ami nyugtalanít. Valami, ami talán még nem az enyém. Valami, ami mindettől talán fontosabb, és mindaz, ami az enyém, értelmét fogja veszíteni, ha nem találom meg erre a kérdésre a választ. Hogy lehet az enyém az örök élet? Ugye, és akkor az Úr Jézus végis azt mondja neki, hogy hát ez egy nagyon jó kérdés. Ideje ezzel tényleg szembenézni, talán az egyik legfontosabb kérdés, a válasz az, hogy kövess engem. Ugye, és akkor egy újabb kérdés elé került az az ifjú, hogy mit kezd ezzel a meghívással, ezzel a felszólítással. Sokan ezen a ponton feltesznek más kérdéseket is. Például Máté 19:27, Péter, ugye a tanítványok szószólója, aki bemerte vállalni többnyire azt, amit mindenki más is gondolt, vagy amitől félt, ő általában ki is mondta a többieknek a gondolatait, vágyait, félelmeit, megkérdez ezen a ponton, hogy na és mi lesz a mi jutalmunk? Mi tényleg követünk téged? Mi meg fogja ez érni nekünk? Ugye, bennünk keresztényekben is nem merül fel a kérdés időnként, hogy oké, Jézus, elindultunk követni téged, de mire jó ez nekünk? Mi lesz ebből a hasznunk? Talán a mi generációnk az még inkább bele van gabajodva ebbe a kérdésbe. Soha ilyen haszonelvű a világ nem volt, mint ahova jutott ma. Hogy mindent pénzben tudunk csak megmérni, és az értékeket csak akkor tudjuk felfedezni, ha be lehet árazni a mi generációnk sokkal inkább bele van gabajodva ebbe a kérdésbe, hogy na de mi hasznunk van Jézus abból, hogy követünk téged? Mi a biznisz ebben? Hát nem egy jó irány ez a kérdés, de ha ott van bennünk, jó feltenni, jó szembeállni vele. Tudjuk ezt nagyon kegyesen is megfogalmazni egyébként, hogy hát ha jót teszünk, akkor az Úr megáld minket, mi is lesz az áldás. Mi szeretünk inkább áldottak lenni. Jézus nem arra hívott el minket, hogy áldásokban járjunk, hanem hogy őt kövessük. Ennek természetes jelensége az, hogy áldás is kíséri az életünket. De amikor erre a kérdésre válaszolt Jézus, akkor két dolgot mondott, hogy fogtok kapni sok dolgot. Ugye az elhagyott házak helyett lesz majd másik otthonatok. Az emberek, akik elfordulnak tőletek, én miattam, azok helyett kaptok más barátokat. De szenvedésekkel együtt. Az élet terhei is előcsarogatnak bennünk kérdéseket. Keresztényekben és nem keresztényekben egyaránt. Tehát vannak kérdések, amik abból fakadnak, hogy Isten elkezd önmagához hívni bennünket, és lépésről lépésre, ahogy haladunk, egyik kérdést követi a másik. Ugye a legfontosabb, hogy kicsoda Jézus, és hogy hogy lehet miénk az örök élet. De ha gyermekei lettünk Istennek, vagy ha nem vagyunk azok, az élet hozhat olyan helyzeteket, olyan nehéz helyzeteket, olyan kríziseket, amikor újabb és újabb kérdések jönnek fel bennünk. Zsoltárok 130, 13. Zsoltár második verse. Dávid, ugye nagyon őszinte ember volt, Isten nagyon szerette őt ezért. Mit kérdez? Meddig tart ez, Uram? Végképp megfeledkeztél rólam? Meddig rejted el orcádat előlem? Ugye ez az egyik klasszikus kérdés, amikor sötétségbe borul az életünk, és nem értjük, hogy mi zajlik. És hogy egyáltalán meddig fog tartani? Meddig kell ezt kibírni? És ugye ott van az emberben a kérdés, hogy hol van Isten ilyenkor, amikor szükség lenne rá? Nem az a dolga, hogy segítsen nekünk? Figyel egyáltalán arra, hogy mi történik az életemmel? És meddig engedi ezt még meg? Dávid ezeket a kérdéseket teszi fel. Ha Isten létezik, akkor hogyan engedheti meg, hogy ennyi szenvedés, fájdalom és tragédia legyen a világban, és ennyi gonoszság legyen körülöttünk? Ugye? Ez az a klasszikus kérdéskör, amit itt Dávid föltesz, mert az élet egy olyan helyzetbe került, hogy nagyon mély fájdalmat érez, és sötétségben találja magát, nem látja, hogy hol van, merre tart az élete, és hogy Isten ebben hol van jelen. Gyakran van ettől lejjebb is. Amikor a hívő ember Isten gyermekeként sem kerülik el a krízisek, szeretnénk azt hinni, hogy a keresztény élet arról szól, hogy mi megmenekülünk az igazi nagy krízisektől. Mert hát azért vagyunk Isten gyermekei, hogy vigyázzon ránk, hogy megáldjon minket, hogy elkerülhessünk minden katasztrófát, minden krízist, minden fájdalmat, ami igazán nagy, ami nagyon mélyen megrendítheti az életünket. De hát az ige szerint van még ettől lejjebb is. János 11.21. Mártával beszélget az Úr Jézus, megbetegszik a bátyja. Üzennek Jézusnak, hogy gyere Jézus, és gyógyítsd meg, amíg van remény, amíg van rá idő. És Jézus nem megy. Érdekes dolog. Mehetne, és nem megy. Késik, de szándékosan. És amikor odaér, Márta azt mondja, kiszakad a szívéből egy nagyon fájdalmas mondat, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Ugye egy nagyon ősi kérdés, ugyanaz, amit az előbb feszegettünk, hogy amikor igazi mély fájdalmak vannak, amikor valóban nehéz dolgokon megyünk keresztül, hol van Isten, amikor szükség lenne rá? Segíteni fog? Vagy nem? Na, én most nem akarom megválaszolni ezeket a kérdéseket, egyrészt idő sincs rá, másrészt nagyon-nagyon mély kérdések ezek, és fontosabbak attól, mint hogy egyszerű, szimpla közhelyekkel feloldjuk a feszültségét. Talán nem is lehet feloldani ezeknek a feszültségét. Vannak egyébként nagyon jó elgondolkodtató válaszok, vagy további kérdések ezekre a témákra. De most a mai hirdetésnek nem ez a célja, viszont szeretnék azért egy konklúziót levonni ebből. Mindenképpen szeretném, hogyha azt meglátnánk, hogy lehetnek kérdéseink. Lehetnek kérdéseink. Azért vannak benne a Bibliában ezek a kérdések,
Mert az életünk tele lesz kérdéssel. Lehetnek kérdéseink. Szabad kérdezni. Isten nem megy tőle tönkre. Nem érzi magát fenyegetve tőle. Az ő emberei mindig kérdeztek. Figyeljétek meg, a Bibliában azok az emberek, akik Istennel jártak, akiket Isten nagyon megáldott, de nagyon nehéz helyzetbe is kerültek az életük során, mindig kérdeztek. Szabad kérdezni. Sőt, mondhatnám azt is, hogy kell is kérdezni. Jobb, ha megmered fogalmazni azt a kérdést, ami benned van, és oda mersz állni Isten elé, és megkérdezed tőle. Szabad kérdezni. Azért van benne a Bibliában ez a sok-sok kérdés, mert ezek a kérdések némelyik, lehet, hogy nem mind, de némelyik benne lesz, vagy benne van a mi életünkben is. Lehet és szabad kérdezni. Azt szeretném kérdezni ennek kapcsán, hogy vannak-e neked kérdéseid? Hasonlók. Vannak-e olyan kérdések, amik, vagy olyan dolgok az életedben, amik hasonló kérdéseket generálnak benned? Isten dönt arról, hogy mikor válaszol, hogyan válaszol. De te dönthetsz arról, hogy a szívedet oda tárod-e ő eléje, akár ezekkel a kérdésekkel is. Szoktál-e kérdezni Istentől? Felszoktad-e tenni neki a kérdéseidet? Aztán, hogy van-e füled hallani a választ? Várod-e, hogy fog válaszolni? Oda tudsz-e csendesedni Isten elé időnként legalább? Van-e ilyen idő a napodban, vagy a hetedben? Ami arra való, hogy csöndben légy, miután föltettél egy kérdést, ami a számodra fontos és a szívedből fakad, hogy meghalld, hogy ő mit mond? Belelépsz-e egy párbeszédbe így Istennel, a téged feszítő kérdéseken keresztül. Mondhatnám azt is, hogy próbáljunk tényleg kezdeni valamit ezzel, hogyha az Úr Jézus most bejönne azon az ajtón, és azt mondaná, hogy lehet egy kérdésed, mit kérdeznél tőle? Van-e olyan kérdés, ami neked most fontos? Én azt mondom, egy picit legyünk csendben ezzel. Jó? Egy pár másodpercet adnék, hogy csukjátok is be a szemeteket, és ne rohanjunk el ettől a gondolattól, hanem forgasd meg magadba. És ha van valami ott, ami fontos neked, valami, amit nem értesz, vagy valami, amit szeretnél jobban látni, vagy valami, ami nehéz, bármi, ha ott van, ami kérdés formájában oda tett az Úr Jézus elé, fogalmazd meg, és mondd ki neki. Jó, egy picit, legyünk csöndben. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy szabad kérdezni. Hogy nem kell elfolytanunk dolgokat, amik bennünk vannak, hanem megvan, hogy hol vihetjük őket. Hogy oda tehetjük a te kezedbe. Föltehetjük ezeket a kérdéseket neked. És köszönjük azt a számtalan sok ígéretet a Bibliába, hogy akik téged keresnek, azok megtalálnak. És most csak kérlek a válaszokért, hogy adj nekünk olyan szívet, ami odaszánja magát arra, hogy megértsünk téged. Megvárjuk a válaszaidat. Meghalljuk a válaszaidat. És hogyha esetleg olyat válaszolsz, hogy ezt most te nem érted, de egyszer majd megérted, hogy akár ezt is hajlandóak legyünk elfogadni, és azt már egy jó örömteli válasznak tartani, hogy te szóltál, és abba belekapaszkodni. Amen. Szeretnék átlépni kicsit a másik oldalra, hogy a Biblia tele van kérdésekkel, ugye, mert az élet tele van kérdésekkel, de ezeknek a kérdéseknek egy részét az ember teszi föl Istennek, de a Bibliából azt látjuk, hogy az Isten is föltesz kérdéseket az embernek. Bőven. Elég sokat. Sokfélét. Nem is nagyon van időnk rá, hogy mindegyiken átmenjünk, de néhányat szeretnék így kiemelni. Mindjárt a Biblia legelején, ugye, amikor az ember úgy dönt, hogy másképp, más irányba akar menni, mint amerre Isten indította őt, elszakad tőle, bűnbe esik, bűnbe lép, és ez egy nagyon nagy, több generációra máig kiterjedő hatással van az emberiség sorsára, ott egy csomó kérdés megjelenik a Bibliában. Csak úgy zubognak a kérdések, zuhognak az emberre, a sátánra, az egész dolog mélységeiben tárul föl, és derül ki, hogy miről is van szó. 1 Mózes 3.9. Azt olvassuk, hogy de az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Isten megkérdezi sokszor az emberektől, tőlünk is, másoktól is, hol vagy? Aztán a következő kérdés mindjárt itt, hogy Isten azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Ki mondta neked ezt? Kire hallgatsz? Tehát a 3.13, akkor az Úr ezt kérdezte az asszonytól. Mit tettél? Mit csináltál? 1 Mózes 4.9, ugye ez már a következő generáció kérdezgeti Isten. Káintól kérdi, hol van Ábel, a te testvéred? Tudsz róla, hogy mások is vannak rajtad kívül? Hol van? Aztán Hágártól, még később a történelemben, hogy megyünk előre, ugye Ábrahámnak és Sárának a szolgája volt ő, és elmenekült az úrnője elől, mert ugye egy ilyen béranya programba kezdett Sára, mivel nem lett egy gyermekük, viszont a Hágár előtt nem volt becsülete többé Sárának, miután ő neki lehetett gyereke, Sárának nem, és úgy bánt vele, hogy egyszerűen megszökött. És hát ezt kérdezi tőle Isten egy angyalon keresztül, amikor egy sivatagban már nem tudta, hogy mi lesz, hogy halnak szomjan a gyerekével, vagy hogy mi lesz velük. Megkérdezi tőle, hogy Hágár, honnan jössz és hova mész? Te látod ezeket a folyamatokat az életedbe? Honnan jössz és hova mész? Jeremiás prófétán keresztül Isten azt kérdezi Izraeltől, hol vannak az isteneid, amiket csináltál? Keljenek fel és segítsenek rajtad a bajodban, ha tudnak. Jeremiás 2.29. Miért pereltek velem? Kérdi Isten néptől. Hiszen ti hagytatok el engem, nem én. Jeremiás 11.15. Mit akarsz, kedves népem, templomomban? Miért vagy itt az Isten tiszteleten? Mit akarsz a templomban, kedves népem? Sokra azt tervedet elérni? Szent hússal elhárítani a rád váró veszedelmet, és azután nevetni? Kikerülni az élet következményeit, ahogy élsz, ahogy teszed, és boldognak lenni utána? Ezért vagy itt. Szóval ezek a legalapvetőbb kérdések, amiket Isten föltesz, vajon miért kérdezi Isten ezt? Miért kérdezi azt Ádámtól, hogy hol vagy? Nem tudja? Isten napra kész az emberből. Nem azért teszi fel ezeket a kérdéseket, mert információra lenne szüksége velem kapcsolatban, vagy veled kapcsolatban, vagy Ádámmal, vagy Évával kapcsolatban, vagy bárkivel kapcsolatban, aki ebben a történelemben élt, vagy élni fog. Nem ezért kérdezi ezt. Ezeknek a kérdéseknek a célja az, hogy mi megtaláljuk a lényeges pontokat abban a helyzetben, amiben vagyunk. Megtaláljuk az igazán lényeges kérdéseket, amik elindíthatnak minket jó irányokba, eszméltetnek ezek a kérdések. Ráébresztenek igazán mély és fontos kérdésekre. Amikor megkérdezi Isten, hogy hol vagy, gyakorlatilag azt kérdi Ádámtól, hogy te tudod, hogy hol vagy? Tisztában vagy vele, hogy hova jutottál? Tényleg ezt szeretted volna? Ez volt a vágyad, amikor szembe mentél az én akaratommal? Tényleg ez az, amire számítottál, ide akartál eljutni. Ugye ilyeneket kérdez tőlünk is. Mit tettél? Tényleg tudni akarod, hogy mi lakik a szívedbe? Akkor ne filozófálj, ne teologizálj, ne mondd föl a vasárnap iskolába tanult aranymondásokat, hanem nézd meg, hogy mit csinálsz, vagy mit nem. Mit tettél? Mit teszel? Mit fogsz tenni? A szív teljességéből születnek meg az életünknek a cselekedetei. És Isten ezzel meghív minket, hogy hát menjünk már a lényeghez. Mert beszélni dolgokról tudunk. A vágyainkat is ki tudjuk fejezni, a teológiánkról is tudunk beszélni, hogy mi mindenről mit gondolunk. De Isten azt mondja, ha tudni akarod, Tamás, mi van a szívedbe? Nézd meg, mit tettél? Vagy éppen, hogy mit nem tettél? Aztán ki mondta neked? Ugye kérdi Isten az embertől, hogy hát ki mondta ezt neked? Ugye ezek is a klasszikus, fontos kérdések, hogy kire hallgatsz? Kit veszel te figyelembe? Ki az, akinek a véleményére adsz? Milyen gondolatok, milyen ideák, milyen meggyőződések formálják azt, hogy te miről mit gondolsz? Azt ki mondta? Hallgatsz rám is? Figyelsz rám is? Azt is meg akarod érteni, hogy én mit szeretnék mondani neked? Nyitva a füled, én előttem is? Ki mondta ezt neked? Aztán hol van a te testvéred? Kérdi Kaint. Ugye kérdi néha tőlünk is, hogy észrevetted, hogy mások is vannak körülötted? Tudod azt, hogy én az életed úgy képzeltem el, hogy te ezer szálon kötődjél másokhoz is. Fontosabb és kevésbé fontos kapcsolati hálózatban éljél. És kapjál és adjál ezeken keresztül. Hogy nekem célom van a kapcsolataiddal. A házastársad, a gyerekeid, a barátaid, a testvéreid, a munkatársaid, a szomszédaid. Tisztában vagy vele, hogy hol élsz? Kik között? Kihez kéne, hogy kapcsolódj, és hogy kapcsolódsz hozzájuk? Hol van a te testvéred? Ugye Kain nagyon érdekes választ ad, hogy hát ki vagyok én? Őrizője vagyok én neki? Hát mindenki csinálja azt, amit tud. Ugye csak ő tette le a föld alá. Az első gyilkosság után vagyunk ugye ennél a kérdésnél. Aztán amit megkérdez Hágártól Isten, hogy honnan jössz és hová mész? Hát az egyik legfontosabb kérdés az életben, amit Isten föl szokott tenni az embereknek. Te tudod, hogy honnan jössz? Tisztában vagy vele, hogy honnan van a te életed? Hogy miért indulhatott el? És azt tudod, hogy hova mész? Hogyha úgy folytatod az utat, ahogy jársz, hova fogsz kiukadni? Az lesz-e az a cél, amit te remélsz magadnak, amit szeretnél, amire vágysz? Honnan jössz és hova mész? Gondolkodtál már ezen? Hihetetlen fontos kérdés. Isten azt mondja el ezzel, hogy igen, fontos az utazás. De a cél is fontos, ahova beérsz az út végén. Mind a kettő számít. Az életed honnan jön és hova megy? Merre tartasz te? Aztán ezek a kérdések, hogy miért velem vitatkozol? Ugye ez is nagyon fontos kérdés. Hogy tényleg én vagyok az oka annak, ami az életedben most zajlik, most történik, stb. Miért velem vitatkozol? Ugye ezzel arra hív Isten, hogy hát szembesüljünk, ha kell, azzal a törvényszerűséggel, hogy amit vetünk, azt időnként le kell aratni. Hogy erőt adjon nekünk új ugar törni, és jó magokat vetni az életünkbe, hogy aztán jó dolgok keljenek ki belőle. Hogy ne vitatkozzunk vele, hanem inkább kérjük tőle a segítséget. Aztán a másik kérdés, amit olvastam, ugye, hogy mit akarsz, kedves népem, a templomomban? Amikor Isten ki akar billenteni minket a vallásos közönyünkből, a megszokásaink mókuskerekéből, hogy a heti élet ritmusunk természetesen hozza magával, hogy elmegyünk Isten tiszteletre. Hogy jó keresztényként azt gondoljuk, hogy minimum ki kéne nyitni a Bibliát, aztán legalább valahogy révedezni rajta. Vagy egy picit imádkozni, és akkor Isten megkezdné, hogy hát Tamás, miért jöttél most Isten tiszteletre? Szeretnél te itt valamit? Vársz valamit? Tőlem, velem szeretnél találkozni? Miért nyitottad ki a Bibliát? Hogy elmondhast, hogy jó keresztény módjára túlestél ezen a napi rutinon? Vagy várod, hogy én most mondjak neked valamit? Tényleg szeretnéd, hogy szóljak hozzád? Kíváncsi vagy arra, hogy mit akarok mondani? Miért imádkozol? Közöld a kívánságlistádat? Vagy azt akarod, hogy összhangba kerüljünk? Ugye ezek a kérdések Istentől nagyon jó és nagyon fontos kérdések. Isten néha ezeket a kérdéseket, ezekkel a kérdésekkel meglep bennünket. És azért találjuk benne a Bibliába, hogy készüljünk rá, hogy Isten néha így jön közel hozzánk, hogy nem lesújt, nem beolvas, hanem egyszerűen csak megkérdez, hogy megfordítson, hogy gondolkodásra serkentsen, hogy egy új utat nyisson a szívünkben önmagának és magunknak is, hogy egy más irányba tudjunk menni, vagy hogy megerősítsen valamit, ami jó, elgondolkodtasson, hogy arra menjünk-e tovább. Szóval tehát vannak kérdések, amiket Isten azért tesz fel, hogy ráébresszen dolgokra bennünket. De vannak kérdései Istennek, ami a hitünket erősítő kérdések, amiket így látunk a Bibliában. Például Márk 10:51. Jézus megkérdezte tőle, Mit akarsz? Mit tegyek veled? Ugye, Jerikói vak? Néha megkérdezi Isten is tőlünk. Megyünk oda hozzá, jó nagy zavarral, jó nagy kavarodással a szívünkbe, mert valami nincs rendben, valami nagyon félelmetes, vagy valami nagyon feszít, vagy valami nagyon nem tudunk túljutni rajta, és nem szánunk időt arra, hogy elgondolkodjunk ezen az egészen, és hogy letisztuljon bennünk Isten előtt, hogy miről is szól ez. És akkor az Úr is megállít, és azt mondja, hogy figyelj, most töltsünk el egy kis időt azzal a kérdés, hogy mit is szeretnél, hogy tegyek veled? Miért jöttél hozzám? Mire lenne szükséged? Máté 9:28. Amikor bement a házba, oda mentek hozzá a vakok, Jézus megkérdezte tőlük, hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni? Ugye Jézus megint egy szinten mélyebbre hív. Hogy jó, most beszélgetünk erről, Tamás. Megfogalmaztad, hogy mi a szíved vágya. Hiszed, hogy én azt meg tudom tenni? Mit gondolsz rólam? Ki vagyok én ebben a helyzetben? Mire vagyok én elég számodra? Mennyit tudsz rám bízni belőle? Egyáltalán hiszed-e, hogy azért vagy most előttem, mert itt kezdődhetnek el azok a dolgok, amik számítanak? Várod tőlem, hogy valamit tegyek veled? Ugye, amikor Mártával beszélget az Úr Jézus ott a János 11-ben, akkor azt mondja neki, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él. Aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt? Igazi nagy krízis. Nincs mellé beszél. Meghalt a bátyja. És Jézus azt mondja neki, hogy de ezzel nem ért véget semmi, ami fontos. Hiszel bennem, Márta, ezzel kapcsolatban? Amikor szembe találjuk magunkat tényleg olyan helyzette, hogy nincs mellé beszéd, akkor Jézus megkérdezi, hogy hiszed, Tamás, hogy én vagyok a válasz erre? Hiszel bennem? Miért vannak benne ezek a kérdések a Bibliában? Hát, hogy tudatosodjon bennünk, hogy Istennek is lehetnek kérdései felénk. Ahogy járjuk az életünk útját, Isten időről időre kérdezni szeretne tőlünk. Oda akarja fordítani a figyelmünket, a szívünket, a lelkünket önmagához. Az élet valódi kérdéseihez. Mert ezer dolog van, ami elviszi a figyelmünket mindenről. Természetes. De Isten szeret annyira, hogy fölteszi a kérdéseket újra és újra. És azért vannak benne ezek a kérdések a Bibliában, mert ezeket a kérdéseket Isten azóta is fölteszi. Nekünk is fölteszi. Nem tudom, hogy most éppen tőled kérdeze valamit Isten. Éle benned valami úgy, amiből meg tudod hallani, hogy ő kérdezget téged? Történik-e veled valami olyasmi most? Szembe találtad-e magad valakivel, vagy valamivel? Vagy átmész-e egy olyan időszakon, amiből ki lehetne hallani Istennek a szavát? Ki lehetne hallani Istennek a kérdését? Mit kérdez tőled? Ezen is érdemes lenne egy picit elcsendesedni, és kérlek is benneteket, hogy próbáljuk meg, csukjátok be szemeteket. Ne szaladjunk el ezzelől a gondolat elől, hogy Isten kérdezhet tőlünk. Van-e valami benned, amit meg tudsz fogalmazni, hogy Istentől van, és egy kérdés? Merre indít az? Mire hív? Miben akar esetleg megállítani? Miben akar egy új reményt adni? Hogyha meg tudod fogalmazni magadban, akkor csendben, a szívedben, mondd ki Istennek, hogy értem, Uram, mit kérdezel. És ami most a szívedben van, azt mondd neki. Úr Jézus, szeretnénk, hogyha nem lenne az velünk, amit a te igéd mond néha diagnózisként az emberről, hogy van füle, de nem hal. Szeretnénk hallani. Szeretnénk hallani az előrevívő kérdéseidet, amikor a hitünket, a reménységünket, a bizalmunkat erősíted, de szeretnénk készek lenni meghallani azokat a kérdéseket is, amikkel megállítani akarsz minket. szeretnénk mindenképpen meghallani azokat a kérdéseidet, amikkel önmagadhoz akarsz vonni bennünket. Add, hogy legyen fülünk hallani, és legyen bátorságunk szembenézni vele, és legyen bátorságunk válaszolni rá. Őszintén azt, ami éppen bennünk van, hogy te onnan elindulva munkálhasd bennünk azt, ami jó, ami a te dicsőségedet szolgálja, és a mi javunkat. Amen. Hát a mai felolvasott kérdés, most már rövid leszek, az is ezek közé a segítő kérdések közé tartozik. Van-e valami, ami lehetetlen Istennek? Ugye, ha valaki nem ismeri ezt a történetet, akkor akár egy olyan kontextusba is beleképzelheti ezt, hogy két ember beszélget Istenről, az egyik többet tud róla, a másik kevesebbet, és valamivel kapcsolatban megkérdezi tőle, hogy hát jó, értem, Isten ilyen meg olyan, és figyelj, van valami, mi lehetetlen az Istennek? És akkor az emberek ezen úgy elméláznak. Akkor is egy jó kérdés, akkor is van súlya ennek a kérdésnek, de így ebben a formában, ahogy mi olvastuk, sokkal nagyobb súlya van. Mert hogy ki teszi fel ezt a kérdést? Ezt Isten teszi fel. Az a szituáció, amiben ez a kérdés elhangzik, az ugye az, hogy Ábrahámnak egy napja úgy kezdődött, mint az összes többi. Fölkelt a nap, kiment, megetette az állatokat, megitatta őket, kiadta a munkát a szolgáknak, és éppen a delelő nap hevétől elmenekül egy fának az árnyékába, és lát három vándort, három vendéget jönni. És mivel vendégszerető ember, valakivé vált így Istennel járva, és ez megmutatkozik ebbe a cselekedetébe, behívja őket, hogy frissüljenek föl, meghívja őket egy finom ebédre, elszalad, hogy kiadja az utasításokat, hogy melyik az a legfinomabb állat, amiből a legfinomabb kaját lehet csinálni, a feleségének szól, hogy süssön egy kis kenyeret, és amikor visszamegy ezekhez az emberekhez, és vendégül látta őket, vagy ezekhez a vendégekhez, mert ugye többről van szó, mint emberekről, akkor azt mondja az egyik neki, hogy Ábrahám, mire visszajövök, fiat fog születni. Ábrahám ekkor 99 éves. Feleség egy picit fiatalabb. A helyzet az, hogy a feleségének a biológiai ciklusa már leállt rég. Egy petes sejt se érik be a méhébe. Ábrahám talán egy kis viagrával, ezzel-azzal még talán formába hozható, de a Sárával már ez a helyzet. És a Sára nevet a sátorba, hogy ezt hallja, és Isten megkérdezi Ábrahámtól, hogy figyelj, miért nevet a feleséged, nem hiszi, hogy ez megtörténhet? És akkor fölteszi ezt a kérdést, hogy van-e valami lehetetlen Istennek? Ugye Isten Ábrahámot 75 éves korába hívta el. Azt gondoljuk mi általában, hogy hát a nagy dolgok az emberek életébe az ilyen 20 és 40 éves korukig lezajlik, aztán utána már csak lecseng az élet, meg aratják így a gyümölcsöket, begyűjtik, aztán kész. De hogy 75 évesen kezdődjenek el a nagy történetek, nagyon kevés ember, de van jó néhány olyan ember, akiket azért tartunk számon, amit 70 éves koruk után csináltak, és nem amit előtte. Tehát Ábrahám is ilyen. 75 éves korában hívja el Isten, és akkor tett neki ígéretet először arra, hogy lesz utódja. És akkor is nehéz volt ezt elhinni egy 75 éves embernek az idős feleségével, de még legalább volt valami remény rá. Nagyon meredeknek hangzott, de még elképzelhető volt valahogy. De azóta eltelt 25 év, 99 éves, a feleségének nincsen már ciklus az életében, nem érik be egy petesejt sem a méhébe, ebből már semmi nem lehet. És lemerem fogadni, hogy Ábrahám élte ezt a 25 évet attól az ígérettől, és Isten többször megígérte neki ez idő alatt ugyanezt. Ott volt benne ez a kérdés. Isten azt a kérdést mondta ki neki, ami ott volt Ábrahám szívébe, hogy a csodában van ez. Én egy csomó mindent elhiszek Istennek, Istenről. Megáldott, megsegített, megvédett, megoltalmazott, egy csomó nehéz helyzetből kihozott. De még mindig nincs fiam. 25 éve ígérte ezt Isten. Ezek szerint van valami, ami lehetetlen neki? Úgy tűnik. Ez a kérdés kísérte, és Isten kimondta neki, és szembeállította ezt Ábrahámnak is, meg Sárának is a szívét ezzel a kérdéssel, és hát ez az, amivel gondolkodniuk kellett. És ugye a történetet ismerjük, tudjuk, hogy Isten ezek után tényleg megtette azt, amit kértek, és teherbe esett Sára, és megszületett a fiúk. De 25 éve szólt Ábrahámnak erről. Ez csak egy mellékszál most a mai hirdetés szempontjából, de csak úgy mondom, hogy Ábrahám abban volt nagy, hogy Isten áldását elvegye a következő generációk számára. Abban volt nagy, hogy higgyen akkor is, amikor nem látta azt, amiben hinnie kellett, amit megígértek neki. És nekünk, meg az őt követő generációknak örökölt el egy csomó dolgot ezen keresztül. A jövőért hitt. Mi tudunk-e rajtunk keresztül a következő generációk tudnak ilyen áldást örökölni, annak ellenére, hogy nem volt egy tökéletes ember, és látjuk a vívódásait ebből a helyzetből is. Ugye ez a kérdés, ez olyan, ami bennünk is ott lehet. Mi is kerülhetünk hasonló helyzetekbe. Ugye például van-e vigasztalás, megbékélés egy súlyos veszteség után, amikor valaki, akit nagyon szeretünk, meghal akkor, amikor nem kellene, amikor ez egyáltalán nem jókor jön, amikor ez nem természetes, amikor ennek nem így kéne lenni, egy gyermek, egy szülő, stb. Rosszkor megy el. Lehetséges akkor Istenben hinni? Isten még abból tud valamit kihozni? Amikor az Urat elutasító házastársunkra, gyerekünkre, szüleinkre gondolunk, lehetetlen? Van valami lehetetlen Isten számára, hogy abba belelépjen? Azzal kezdjen valamit? Vagy föladjuk? Mert már több éve reménykedtünk, elfáradtunk. Krízisbe jutott a házasságom, vagy valamilyen más kapcsolatom. Meggyógyulhat? Van valami, mi lehetetlen Istennek, vagy bele tud lépni ebbe a helyzetbe? Munkát találni, mert elvesztettem. A mai munkaerőpiaci helyzet közepette lehetséges? Vagy van valami, ami lehetetlen Istennek? Szabadulásra eljutni egy rossz szokásból, vagy egy nagyon mély jellemhibámból, amit már ezerszer megbántam, de újra és újra beleesek és megfog. Van valami, ami lehetetlen Istennek, vagy lehet ettől szabadulni, lehet megváltozni, lehet jobbá lenni? Gyermekáldás, ugye itt egy idős, idős házaspárnak lehetetlen, hogy gyermekük legyen. De van valami lehetetlen Istennek? Lehetséges, hogy adjon gyermeket azoknak, akiknek nem lehetett? Az érdekes az, hogy ez a kérdés, ez egy teljesen hétköznapi élethelyzetben jön elő. Ez egy teljesen hétköznapi dolog volt, úgy kezdődött a nap, mint addig. Nem úgy volt ez, hogy fanfára levonultak a szólista angyalok, és trombitáltak egyet Ábrahámnak, hogy ez a nap más lesz, mint a többi, hanem egyszer csak Isten meglepte. Ez velünk is így van. Azt mondta ebbe az évbe Ábrahámnak Isten, előtte olvassuk egy fejezettel előbb, hogy Ábrahám, ennek az évnek az a programja, hogy járj előttem és légy fedhetetlen. És Ábrahám ebbe próbált hűséges lenni. Nap mint nap csinálta a dolgát, és megpróbált Isten előtt járni és fedhetetlenül élni, és egyszer csak Isten meglepte egy hétköznap. Meglephet minket is, egy akármilyen napon, amikor nem is számítasz rá. Nem úgy van a Bibliában, a fordulatok nem úgy történnek az emberek életébe, hogy előre ki van táblázva, hogy bemondja a híradó, hogy egy marketing kampány előzi meg, és előtte fölbérelik a trombitás tűzoltó zenekart, hogy jelezzék, hogy valami most más lesz. A hétköznapokban kell ott maradni Isten mellett. Nem is sejted. És egyszer csak történik valami, egy fordulat. Isten belelép, és megkérdezi, hogy van-e valami lehetetlen az Isten számára szerinted. Kezdjük ezzel a munkát. Hogy gondolkodsz rólam, mit vársz tőlem, mit bízol rám, meddig elég a hited. Kezdjük itt. Még két dolgot szeretnék kiemelni, ettől a történettől egy kicsit tovább lépni. A Márk 9:14-29 egy nagyon érdekes helyzet. Egy édesapa megy a gyermekéért Jézushoz, és az Úr Jézus azt mondja neki, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor ez az apa nagyon őszinte, és azt mondja Jézusnak, hogy Uram, én hiszek. De az a helyzet, hogy ez a hit az olyan, hogy az inkább hitetlenség, mint hit. Hiszem is, de nem is tudom elhinni. És azt mondja neki, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. És Jézus ezt az őszinte kérdést, meg kérést megfogja, és azt mondja, hogy ezzel már lehet mit kezdeni. És belelép ennek az embernek az életébe, a gyermekének az életébe, és meggyógyítja őt. Légy segítségül az én hitetlenségemben. El tudunk jutni ehhez az imádságig, hogyha merjük meghallani a kérdéseket, amikor Isten megszólít egy kérdéssel. És egy ilyen válasszal, egy ennyire gyenge kis válasszal Isten tud mit kezdeni. Ma a keresztények közül egy csomóan azt mondanák, hogy hát ez milyen válasz ez? Hát most hisz vagy nem hisz? Jézusnak ez elég volt. Jézus ezt tiszteletbe tartotta, ezt értéknek tekintette. Úgy gondolta, hogy ezzel már lehet mit kezdeni. Légy segítségül az én hitetlenségemben. De ehhez a témához hozzá kívánkozik az, amivel befejezni szeretném, hogy Istennek a történeteit azt nem Hollywoodban írják. Ugye Hollywoodban a történetek akkor is, ha drámák, hogy végződnek? Tudjuk, happy end-del. Egyébként a jóléti evangélium Amerikából származik, ahol erre szocializálták az embereket, hogy mindennek happy end-del kell végződni. Tehát, hogyha Isten valami belelép, abból csak happy end lehet. Na most a Biblia is, meg az élet is egyáltalán nem ezt mondja, nem ezt tanítja. De még mindig az igénél maradva, ott van egy történet például a Dániel és a barátai, ahol ők megtanulták ezt a leckét, és amikor nem akartak meghajolni azelőtt a bárvány szobor előtt, ahol ami előtt a király megkövetelte, hogy mindenki boruljon le és Istenként imádja, akkor azt mondta, hogy ha ti ezt nem teszitek meg, akkor bevetlek benneteket ebbe a tüzes kemencébe, és ott fogtok iszonyatos kínok között meghalni. Szóval akkor rajtatok a döntés. Leborultok vagy nem? És mit mondanak ezek a barátok Istennek? Emlékeztek rá? Mi megtanultuk azt, hogy a mi Istenünk meg tud minket menteni a te kezedből, király. De ha nem tenné, akkor is őt tiszteljük, akkor is őt szeretjük. Ezek az emberek megértettek valamit, hogy a happy end, ennek az end része, az nem mindig ott van, ahol az emberek várják. És éppen ezért a happy sem mindig ott van, ahol az emberek várják. Mi gyakran gondoljuk azt, hogy a happy end az itt a földi életünkben kell megtörténjen, mindennel kapcsolatban. A Biblia meg azt tanítja, hogy ez az élet, ugye, ami a végének látszik a halál, az nem a vége a dolgoknak, nem ott van az end. Éppen ezért a happy se sokszor ott van. Hogy vannak dolgok, amik itt a földi életünkben eldőlnek, de a happy end, amikor befutunk abba az örökségbe és abba az életbe, amire Isten minket hív, az majd oda át lesz. És van ilyen. De fölkészíthet Isten, és megtaníthat minket arra, hogy ugyanezt tudjuk mondani őszintén, hogy Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben, és én hiszem, hogy te meg tudsz tenni valamit, de ha másképp tennéd, mint ahogy én gondolom, akkor is a kezedet fogom fogni, nem fogom megérteni lehet, de hűséges leszek hozzád. És az Úr Jézus történetével szeretném ezt így illusztrálni, hogy három elem, ami egymást követi. Jézus a Getsemáné kertben azt mondja, ugye imádkozik, hogy készülve a szenvedésre, hogy Atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Aztán a kereszten ez az imádság odafajul, vagy odafejlődik, vagy odafokozódik, hogy Jézus azt mondja a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? De ez volt az utolsó szó, ami elhagyta száját. Mi volt az utolsó? Atyám, a kezedbe teszem a lelkemet. Jézus kérte, hogy valami ne történjen meg, ha lehet, de rábízta Istenre, hogy úgy legyen, ahogy ő gondolja. A kereszten, ahol azt az iszonyatot szenvedte el, ő úgy élte meg, hogy mindentől és mindenkitől iszonyú távol került, még az Atyától is. De az utolsó szava az volt, hogy mégis bízom benned, mégis a te kezedbe teszem, és legyen meg a te akaratod. Az Úr Jézus tudta, hogy mit csinál, előtte el is mondta, hogy ha a gabona mag nem hal meg, akkor egy maga marad. De amikor bekerül a földbe, akkor sok gyümölcsöt terem. És hát ez benne van a képletben. Amikor Isten azt kérdezi, hogy van-e valami lehetetlen a számomra, ezzel nem azt mondja, hogy minden úgy fog történni, ahogy te szeretnéd. Minden akkor fog történni, amikor te szeretnéd. Nem ezt mondja. hanem azt mondja, hogy semmi nem fog értelmetlenül történni, akkor is, ha te most ezt nem érted. Majd egyszer megérted. Semmi nem fog kárba veszni a hiába valóságnak, nem fogja Isten átadni, amit te neki adsz. És meg tudja tartani a szívedet az ő közelében. Hogy tudj hűséges maradni akkor is, ha nem érted, tudj hűséges maradni akkor is, hogyha fáj, tudj hűséges maradni mindennek ellenére. És egyébként pedig tud rábízni, hogy hol hozza el a happy endet. Sok dologgal kapcsolatban az életünkben hoz Isten fordulatot, megoldást, egy csodát tesz. És magunk se tudjuk, hogy történt, és valami megváltozott, valaki meggyógyult, valami nagyon nehéz, helyrehozhatatlan helyzet kisimult, rendbe jött, helyre jött. És vannak dolgok, amiket meg Isten átvisz oda át, és ott fogja helyre tenni. Ott fog egy jó gyümölcsöt teremni. Ott fog nekünk az örömünkre, neki pedig a dicsőségére szolgálni. A kérdés az, hogy ha ezt te mind nem tudhatod, hogy mikor, hogy fog ez megtörténni, tudod-e szeretni őt? És az utolsó kérdés, amit szeretnék így visszahozni, ami az új szövetségben benne van, amit Isten föltesz az embernek, amit az Úr is megkérdezett Pétertől. Szeretsz engem? Ha igen, akkor együtt fogunk átmenni, bármi is lesz. Bármi is történik. És a javadra lesz, nekem a dicsőségemre lesz. Ez a fő kérdés. Szeretsz engem? Lehet, hogy nagyon messziről indít Isten a kérdésekkel, hogy hol vagy, mit tettél, kire hallgattál, de ide fog megérkezni végül a kérdésekkel. Szeretsz engem? És erre a kérdésre adott válasz mindent eldönt. A földi életemet is, meg az örökké való sorsomat is. És ha azt tudom mondani, hogy szeretlek, Úr Jézus, akkor minden a megfelelő helyére fog kerülni, akárhogy is lesz. És nem fog egyedül maradni, semmiben. Amen. Imádkozzunk. Édesatyám, szeretnénk azt így hittel elfogadni, benned megbízva, amit te sok-sok helyen mondasz, hogy a te útjaid nagyobbak, mint a miénk. A te gondolataid messze fölötte vannak a miénknek. Hogy mi sokszor nem értjük a teljes képet, nem látjuk az értelmét néhány helyzetnek, eseménynek, történésnek, emberi reakciónak. De tudjuk azt, hogy te ki vagy. Tudjuk azt, hogy ki vagy nekünk. Tudjuk azt, hogy szeretsz bennünket. És hogy nem attól függ a mi kapcsolatunk, hogy mit értünk és mit nem, hanem hogy hiszünk benned és bízunk benned, vagy nem. És szeretnénk hinni és bízni, akkor is, amikor látjuk, hogy hogyan fog valami megvalósulni, hogyan fog valami megoldódni, és akkor is, amikor nem értjük. Szeretnénk hinni és bízni benned, és szeretni téged ezen keresztül akkor is, amikor eljön a happy end egy-egy dologgal kapcsolatban, és megkönnyebbülve tovább mehetünk, hogy megoldódott valami az életünkbe, és akkor is, amikor másképp történnek, mint ahogy szeretnénk dolgok. De tudva azt, hogy te vársz bennünket, és hogy te kíséred az életünket, és ez a legtöbb, amit várhatunk, hogy önmagadat adott nekünk. Segíts, hogy legyen ez elég, hogy tudjunk szeretni téged, tanuljuk azt, hogy tudunk szeretni téged bármilyen helyzetben. És kérünk téged, hogy adj nekünk olyan füleket, amik meghallják a kérdéseidet. Olyan szívet, amelyik ezt le tudja fordítani, és szembe mer vele állni. Hogy mit is kérdeztél, miért kérdezted, mit szeretnél vele elérni. Segíts, hogy legyenek ilyen halló fülei a mi szívünknek. Hogy értsünk téged, és hogy formálhass bennünket, dolgozhass bennünk. Amen.